Most pedig nagy-nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Gál Józsefet, szervusz.
Szervusz, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat is, meg akik látnak bennünket a neten, az őket is.
Jó volt, hogy beléptem, már csak azért is, mert nem tudtad, hogy nyitok ajtót, én viszont láttam, hogy te állsz az ajtóval szemben, és hát tulajdonképpen nekem nagy öröm, hogy egy ilyen remek vitorlással, egy világjáróval beszélgethetek. Erre már úgy számítottam, és örültem, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Beszélünk majd persze a hajózásról, a vitorlázásról, az élményekről, az emlékekről, de hát mindenképpen beszélünk egy olyan valamiről, amelynek a kellős közepén, annak a szervezésében kellős közepén vagy benne, ez az Africa Europe Challenge, amely tulajdonképpen mit jelent?
A nevében két kontinens szerepel.
Így van, Európa és Afrika.
Európa és Afrika.
Egyértelmű.
És a harmadik név pedig, hát ugye talán magyarra nehéz fordítani, de a kihívás.
Igen, szó, az a
talán a legjobb erre. Ez egy összetett vállalkozás. Nem véletlen, hogy a vitorlázás benne van, uh-huh. de nem csak. És dr. Kondrics Péter nemzetközi jogász barátommal
aki most nem tudott éve, eljönni.
Aki sajnos nem tudott eljönni. Kezdtük el szervezni ezt a vállalkozást, aminek az alapja egy Afrika körüli hajózás, egy Afrika körüli vitorlás rally, amit még soha nem szervezett meg senki. Tehát ebben elsők vagyunk, ha minden jól megy.
Én azt hiszem, hogy magában a vitorlás raliban is elsők lennétek. Én egyszer próbálkoztam vele, és fényesen megbuktam, de lehet, hogy neked van ötleted, hogy csinálni a Balatonon egy borok útjához hasonlóan még gépkocsival az országban, a borok útjához hasonló rallit a Balatonon, ami azért jó pofa, mert hát borvidékek vannak a Balaton körül, és körbe lehet vitorlázni a Balatont, kedvesen, kedélyesen és jópofán, és nem versenyszerűen, mint a Kék Csillag és a társaik. Tehát egyszerűen így remekül lehetne hajókázni, de hát ez tényleg egyedülálló.
Azért nevezzük rallinak, mert a vitorlás túra és a vitorlás verseny ötvözetéről beszélünk, tehát lesznek komoly versenyszakaszok, és lesznek szakaszok, ahol viszont túra jelleggel kerüljük meg a kontinens egyes partvidékeit. Egy évig tart az esemény, jövő májusban indul. 14 afrikai ország és 2 európai ország szerepel a megállók között. És azért különleges ez a program, mert a vitorlás verseny talán alapját vagy kötőelemét adja a többi hozzá kapcsolt eseménynek, hiszen a sport, a vitorlázás mondjuk úgy, hogy a barátság üzenete ebben a történetben. És mellette pedig olyan események kerülnek megrendezésre, ami Európa és Afrika számára, vagy talán fordítva, Afrika és Európa számára nagyon fontos. Így a kultúra, tehát kulturális fesztiválok, minden megállóhelyen üzleti találkozók és fórumok a fogadó ország gazdasági szereplői és európai potenciális partnerek között. Ugyanakkor egy iskolai támogatási program, ahol afrikai iskoláknak számítógépes technikát, kommunikációs lehetőséget igyekszünk telepíteni, testvériskolai kapcsolatokat létrehozni, de tudományos kutatóprogram is szerepel az események között. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem, most Szent István Egyetem szervezésében egy Afrika vizeit, Afrika körüli vizeket kutató nemzetközi program.
Kezdjük az elején. Hány részvevőre számítasz? Gondolom nem csak magyarokra, hanem Európa minden pontjáról, mert hát ezért Afrika és Európa a két földrésznek a kihívása, és nagy valószínűséggel Afrika különböző országaiba is jöhetnek versenyzők. Szóval hány hajóra számítasz?
A versenyszakaszokon, amiből 3-at tervezünk, 20-30 hajó, 10-15 nemzet résztvevőire számítunk így első körben. Aztán ennek a versenynek, eseménynek reméljük, miután 3 évente tervezzük megrendezni, reméljük, hogy lesz egy evolúciója, és majd a verseny megmutatja, vagy a vitorlázás program megmutatja, hogy merre fejlődik ez a dolog. De nem csak vitorlázó résztvevőkre számítunk, hanem egyúttal turisztikai program is minden egyes célpont, vagy egy 7-10 napos megállóhely, ahol az esemény tartózkodik. De a helyi szervezések is nagyon jelentősek. Hát például Egyiptomban már kerestek bennünket olyan szervező csapatok, akik különböző programokat csatolnának az Africa Europe Challenge eseményhez. Például míg mi a vízen versenyzünk, addig a parton oldtimer autók versenye jelentkezett, hogy végig kísérni az eseményt. Hát jelen pillanatban meg sem tudjuk mondani, hogy a résztvevők, az Afrikai Europe Challenge résztvevői hányan lesznek, de egyes megállókon több százan Európából és a fogadó országból maguk a résztvevők.
A hajók hogy kerülnek oda? Mert ezért persze le lehet hajózni minden további nélkül, elég, hogyha az ember Gibraltár magasságában bérli a hajókat, és akkor át lehet menni vele. Szóval hogy kerülnek oda a hajók, és milyen hajók lesznek a versenyen?
A versenyszakaszoknál számítunk az európai hajókra, akik nem jönnek velünk Afrika körül, mert az első szakasz Málta, Alexandria, tehát Málta, Egyiptom versenyszakasz lesz, a földközi tenger Adria térségéből várunk oda hajókat. A harmadik szakasz ugyancsak egy földközi tengeri szakasz, amelyik hát ugye Európa és Afrika közötti vizen, nagyjából a földközi tengeren zajlik, pedig Gibraltár felől Tunéziába, és Afrika csúcsán tervezünk egy dél-afrikai szakaszt. Tehát a verseny, a hajókat ezeken a területeken gyűjtjük össze. A túraszakaszokra pedig azokat a hajókat várjuk, akik abban a térségben tartózkodnak, vagy éppen jöhetnek velünk végig Afrika körül, tehát ez egyáltalán nem kizárt, de cruiser osztályt vagy túraosztályt is indítunk. Ezeknek a hajóknak a számát jelen pillanatban nem tudom megbecsülni, de remélem, hogy lesznek szépen hajók.
Ezek gondolom 50 láb körüli hajók, mert azért szükség van ekkora méretre.
Igen, 40-60 láb közötti 40-60 hajókat engedünk, hívunk a programba.
Kisebbet nem szabad.
Egy törzsűeket. Éppen azért, hogy a sebesség különbségek ne legyenek túl nagyok a résztvevők.
Igen, hát ez a 40-60, ez 40-60 az nagyjából úgy rendben. Gondolom 50-52 lábas hajók lesznek.
Igen, körülbelül ez.
Megjelennek ott is majd a Baváriák és a többiek. Igen. Meg a Gypsy, hát a Gypsy ez francia hajó, és azt gondolom ez az a legjobban, mert talán bírja, gondolom én, de hát ez csak egy...
Igen, hát egyike a jó márkáknak,
amit említettél. Jó hajóknak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány hajós merenek neki válni, mégis egy év az rettetesen sok, vagy ebbe hogy be lehet szállni, és ki lehet szállni, abba lehet hagyni, vagy lehet folytatni, de ha hajóval vagyok, és hajón megyek, akkor abban nem lehet nagyon kiszállni, mert hát hova teszem a hajót, vagy hogy kerülök fel a következő szakaszok, az végig kéne menni ezt az egyesztendőt.
Nyitott a lehetőség a szakaszos részvételre, de akár arra is, hogy valaki végig jöjjön a versenyben. Tehát minden egyes megállóhely között indítunk szakaszt, bárki bekapcsolódhat egy vagy több szakaszra, tehát ezért a rali elnevezés. A versenyszakaszok azok pedig egy-egy időszakot vagy országot jelölnek meg, tehát ugye, ahogy említettem, ugye Málta, Alexandria, vagy pedig Algeciras, Tunis szakasz.
Azért az nagyon, nagyon élvezetes kihajózni Európából az óceánra, a földközi tengerről. Ez is egy szakasz lesz, amikor kimegy a hajó, összes hajó kimegy Gibraltár fölött, nem Gibraltárnál, Gibraltár fölött, és kimegy az óceánra?
Máltáról kezdünk.
Máltáról kezdünk.
De meg kell jegyezzem, hogy ennek a jövő évi eseménynek az úgynevezett promóciós esztendője elindult az idén. Ami azt jelenti, hogy május 25-én, Afrika napján Máltáról elindultunk egy nagyon szép holland iskolahajóval, és megkezdtük a helyszínek meghívását a jövő évi eseményre. Először Egyiptomban Máltát, természetesen Máltát hívtuk meg. Nagyon nagy örömmel csatlakozik Málta az eseményhez, hiszen ennek az esemény sorozatnak nagyon jelentős európai nyilvánosságot tervezünk. Az Európai Köztelevíziók Szövetségével, a European Broadcasting Unionnal, ahol 75 európai televízió csatorna tartozik, megállapodtunk egy 16 részes filmsorozat közvetítésében. Hát reméljük, hogy 20-25 európai országban látható lesz a teljes sorozatról készült filmsorozat, és hát pontosan azért, mert az európai nyilvánosság fontos az afrikai országoknak, elsősorban a turisztikai üzletágnak, ezért nagy örömmel fogadják a projektet mindenhol.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány hajó, hogy mi mennyibe kerül, és hogyan lehet nevezni, hogyan lehet részt venni, meg milyen veszélyek várnak, vagy várhatnak az ottani hajósokra. Erre rövidesen visszatérünk. Most azonban egy picikét zenélünk, itt a poptarisznya.hu-n. Eddie Grant 83-as nagy slágere, ez az Electric Avenue. Done.
and then we'll take it higher.
Electric Avenue, Eddie Grant, 1983-ból itt a poptarisznya.hu-n, velem szemben pedig Gály József, és ugye az Africa Europe Challenge-ről beszélgetünk. Hát úgy végig gondolva azt, amit eddig elmondtál, és megpróbálom bármilyen pénznembe megfogalmazni, hát hihetetlen pénzekről beszélünk. Szóval ki finanszírozza ezt, és mennyit kell beletenni annak adott esetben, aki részt szeretne bevenni, akár egy egészen, az egyévesen, vagy pedig aki részt szeretne venni egy szakaszon. Szóval ez a mi mennyi, mi hány tipikus eset, ez a kérdés ilyenkor automatikusan felmerül.
Nehéz erre számokat mondani. Természetesen tudjuk, hogy nagyjából az elmúlt 3 esztendő nekünk mennyibe került.
Hát maga a szervezésnek a...
Maga a szervezés költségei, hiszen ez nagyon sok utazással jár, európai országokat járunk végig, jártunk végig, ugyanakkor Afrikában is zajlanak a promóciós események, hajózással egybekötve. Például európai promóciós túránk is idén kerül befejezésre. Már eddig 6 európai országban rendeztünk tájékoztató eseményt, ahol a Magyar Külügyminisztérium és a Magyar Nagykövetségek nagyon komoly segítséget nyújtanak a helyszín biztosításában, meghívottak szervezésében, ahol az európai résztvevőket igyekszünk bevonni. Természetesen ugye egyrészt a sportoldalról, másrészről pedig nem titkoltan európai cégeket kívánunk, hiszen ez egy európai-afrikai projekt. Kívánunk afrikai partnerekkel összehozni, üzleti fórum sorozatot is rendezünk a megállókon, mint ahogy említettem. Ugyanakkor pedig szervezzük az ehhez kapcsolódó média kapcsolatokat és összeköttetéseket. Tehát visszatérve a pénzre, sok pénzt emészt fel a szervezés.
Ha én, akkor egyszerűsítjük le a dolgot, egy legénységgel, egy 50 lábas hajóval el szeretnék indulni. Nekem ezért nevezési díjat kell fizetni, vagy pedig csak az ott eltöltött hajózási időben keletkezett költségeimet kell fizetni. Szóval hogy működnek ezek a dolgok?
A vitorlás verseny része az ugyanúgy működik, mint általában a vitorlás versenyek.
Igen.
Tehát vannak nevezési díjak. Ezek a nevezési díjak nem fedezik a vitorlás versenyrendezés költségeit.
Költségeit, igen. Tehát itt lépnek be a támogatók.
Tehát itt nem lehet megrendezni szponzorok, támogatók, reklámozók nélkül vitorlás verseny sehol a világon. Se a Balatonon, se az Adrián, se máshol. Ugyanis a nevezési díjakat nem lehet olyan magasra tenni, hogy fedezzék a rendezés költségeit. Tehát azt tudom erre mondani, hogy a verseny való részvétel költségei azok nem magasabbak, mint bármilyen mondjuk európai vitorlás verseny esetében. A költségek egy kicsit ott jelennek meg, hogy mondjuk egy Málta Alexandria szakaszon Egyiptomból kell visszahozni mondjuk a hajót, ha nem jön tovább az európai kikötőkbe, vagy alapkikötőibe, ami nyilván többletköltséget jelent, vagy a legénység repülése, repülőjegye jelent a hagyományos vitorlás versenyekhez képest többletet. Illetve tekintettel arra, hogy egy Málta Alexandria vitorlás versenyen mi nem csak a verseny eseményt biztosítjuk a résztvevőknek, hanem ott kulturális fesztivált rendezünk, részt vehetnek még mellé kapcsolt egyéb programokon, ezért ezen programok költségei tevődnek rá a vitorlás verseny nevezési díjaira.
Ez persze a személyzet ellátása, a cost quarté, hogy mondani szoktuk. Persze hát a szállás az adott ugye természetesen a hajón. Még Európa ugye körbe van rakva marinákkal, és különböző helyekkel a vitorlásokat lehet bérelni, és hát a profi vitorlásoknak megvannak azok a cégek már a birtokukban, tudásukban, hogy hol a legolcsóbb, hol érdemes, és mennyi időre, tehát ezt nagyon jól tudjuk, de Afrikában vannak-e olyan cégek, olyan kölcsönzők, ha úgy tetszik, leegyszerűsítve dolgot, mint ami Európában?
Vannak.
Vagyis onnan is lehet bérelni hajót?
Hát nagyon kevés. Van csak nagyon kevés. Afrika ugye hatalmas kontinens, és a szélsőségek kontinense. Tehát Afrikában találunk nagyon fejlett részeket, és fejlett országokat. Gondoljunk csak Dél-Afrikára, mondjuk Fokváros, vagy Durban, amelyik az ország egyik jelentős ipari
Amerika
központja.
Szintű.
Tehát nagyon, nagyon komoly, így van, tehát nagyon komoly európai, amerikai, tehát a fejlett világ színvonalához igazodó területek, szolgáltatások, kikötők, városok vannak Afrikában. És a másik oldala is megtalálható a kontinensen, a hihetetlen
szegénység,
infrastruktúra hiánya, gyenge közbiztonság. Tehát e kettő között minden benne, vagy szerepel Afrikában.
Nagy valószínűséggel, akik ezen a játékon részt vesznek, azok Európában fogják valahol Gibraltár magasságában bérelni a hajót, és mennek át.
Ilyen, vagy saját hajóval
vagy
is.
Vagy saját hajóval is jöhetnek. Persze vannak saját hajósok is. De hát ugye valakinek az Adrián van egy saját hajója, az egy csinosat kell hajókázni, hogy elérkezzen oda a főfele Máltára, mondjuk. De hát egész biztos megér, hogyha már egy évet fogok ezzel játszadozni, akkor az a két hét nem számít, amíg ott nyugodtan fölmegyek.
Igen, odáig. De tudjuk ajánlani az adriai vagy földközi tengeri hajósoknak az első és az utolsó versenyszakaszt. Nem túl nagy távolság. Hát ugye attól függ, mihez képest. Ugye az adriai kikötők távolságaihoz képest ugye Máltára azért egy 5-6 nap szükséges, hogy oda vitorlázunk, és Alexandriából meg hát kell egy hét, vagy talán több is, hogy visszaérjünk az Adriára.
De viszonylag Punatban elég hamar le lehet érni Dubrovnyikba, de az is időnként nagyon sokáig tud tartani. Ha már itt az adriai szakaszát
nézzük. Itt mindenképpen az úgynevezett offshore vitorlázást kell elsajátítani, vagy hogy mondjam, a gyakorlatot mutatni ebben, hiszen éjjel-nappali hajózással kell akár egy hetet vagy 10 napot megtenni egy-egy ilyen versenyszakaszon. Hát
persze, ez abszolút természetes, amikor én Máltára mentem, meg Ciprusra föntről, egészen Punatból, akkor a legfontosabb volt, hogy mindig este indultunk, tehát az éjszakai vitorlázás, mert 54-56 órát mentünk oda-vissza mondjuk Málta irányába, csak éjszaka, és rengeteg időt lehet nyerni vele, hogyha éjszaka mész.
Így van.
Nem veszélytelen, soha nem fogom elfelejteni, amikor megszámoltam a radaron azt a 12 darab hajót, ami ott van a környezetemben, aztán kimentem a hajó elejére, és 8-nál többet nem tudtam, a megvakultam se számolni. Hó volt a 4? Tehát ezt nem kell mondani, igen, ezek igen. A kivilágítatlan halászhajók. Szóval nem veszélytelen, de hát hihetetlen kaland, és hihetetlen jó érzés, és menni éjszaka, és hát rengeteg időt lehet vele nyerni. És hát már veszélyeknél tartunk, milyen veszélyekre lehet számítani? Ugye azt mondjuk, hogy 5 tenger, amiben persze óceánok vannak, határolják Afrikát. Milyen veszélyekre lehet számítani? Nem arra gondolok, hogy kiáll egy szikla, mert azt radar úgy is jelzi, hanem kalózokra, meg egyebekre.
Igen, de hát a hajózási nehézségeket leszámítva, ami egyébként szép számmal van Afrika körül, hiszen jó reménységfokot meg kell kerülni, és ott az időjárás bizony néha kegyetlen. Nem véletlenül az elsüllyedt hajóroncsok vidéke.
És az egy jó reménységfok.
Partvidék. De hát ne is az időjárásról beszéljünk, hanem beszéljünk akkor egyebekről, a közbiztonságról. Az afrikai országokban ez is változó. A leggyakrabban emlegetett probléma a kalózkodás, amelyik sajnos nem csak a szomáliai vizeken létezik jelen pillanatban, hanem Afrika egyéb területein is, tehát például a Guineai öböl partvidékén, Nigéria és környéke is olyan terület, ahonnan jelentenek kalóztámadásokat, megtámadnak hajókat, vagy rablások vannak.
És váltságdíj a vége.
Alapvetően igen, tehát a hajókért, rakományért, vagy a rakományt eltüntetik, vagy váltságdíjat kérnek a hajózó személyzetért, akit elfognak. Tehát most már ez elég változatos üzletág lett sajnos. Leginkább a szomáliai területet ismerjük és emlegetik, ahol hát nagyon komoly létszámú vagy mennyiségű hajót támadtak meg. Szerencsére ez az elmúlt időszakban.
De ezek nagy hajók, amelyeket megtámadtak. Vitorlások?
Sajnos nem csak. Sajnos
tényleg
nem csak
olvastam, hogy igen, két embert raboltak el. Igen.
Vannak, igen, és sajnos halálesetek is
voltak.
Előfordulnak. Az utóbbi egy-két esztendőben eldurvultak a viszonyok. Korábban a kalóztámadásoknak nem voltak halálos áldozatai. De mert a kalózok ellen is bizonyos országok haditengerészeti egységei nagyon keményen lépnek fel, gondolok itt az oroszokra és a kínaiakra, ezért aztán ez a kalózok oldaláról is
durvulást jelentett,
és bizony sajnos halálesetek vannak.
Védelmet kapnak-e a hajók azokon a szakaszokon, vagy pedig mindenki a saját védelmére kénytelen majd berendezkedni?
Kapnak védelmet. Nagyon érdekes, hogy alapvetően nem az ebbe a térségbe telepített haditengerészeti egységek jelentik
a védelmet,
hiszen a nagyhajók, talán 10-15 nagyhajó őrjáratozik ebben a térségben, akkora területen oszlanak el, hogy nem tudnak mindenhol ott lenni.
Napok telnek el, még oda
azon jönnek. Kívül a kalózok támadási technikája, hogy kis csónakokkal, viszonylag kis csónakokkal mennek a hajók oldalához, felmennek a fedélzetre, és ott fegyverrel kényszerítik a legénységet a hajó átadására. Ez ellen pedig a legjobb védelem magán a fedélzeten elhelyezett fegyveres őrség. És hát volt alkalmunk Egyiptomban a Vörös-tengeren megtapasztalni ezt, hiszen kapcsolatba kerültünk ezekkel a cégekkel, akik ezeket a
védelmet
biztosítják. Csak Egyiptomban több mint 50 cég foglalkozik hajók védelmével, és nem akarom itt untatni a rádió hallgatóit, óriási üzletággá fejlődött a hajóvédelem. Körülbelül nagyságrendileg úgy osztottam-szoroztam a hajók számával, akik áthaladnak, és a védelmi pénzekkel. Ez magyar forintban kifejezve évente 1000 milliárd forintos üzlet a hajóvédelem.
És milyen sikerem, mert azért jó, fizetem, és hogyha mégis azt mondjuk, hogy bocs, tévedtem, szóval, de hogy van ez a dolog, mert hát megy és lő, hát mind a kettő lő akkor.
Ha a kalózok azt érzékelik, hogy a hajón fegyveres védelem van, leggyakrabban azonnal sarkon fordulnak és távoznak.
Igen, ez pontosan olyan, hogy az autó, amelyek jól van biztosítva, kisebb eséllyel nyitják fel, mint amiben látják, jött a cucc, és kisebb a védelem benne. Tehát gyakorlatilag a logika hasonló lehet a kalózok és a fegyveres védőkkel szemben.
Igen. És az előbb említett számadatot nem is szándékozom tovább gondolni, hogy vajon miért nem tudja a nemzetközi közösség megszüntetni a...
Hát kimondtad a bűvös számot, ami miatt nem.
Igen, tehát itt az ember aztán tovább gondolja, de ezt itt most a rádióban
igen,
nem
igen, igen, de nyugodtan beszélhetünk róla, mert valóban ezeket nagy valószínűséggel meg lehetne szüntetni, csak akkor elmarad ez az 1000 milliárd.
Hát ugye, ahol nagyon sok pénz van, ott azért azt is át kell gondolni, hogy kinek mi az érdeke.
Igen, igen. Hát ez az ember itt eljátszott a gondolat, hogy ki kivel van adott esetben, és,
hát bizony,
és mennyiért, bizony. És miért. Gyakorlati kérdés, bár ugye a hajózunk és a tehetjük, akkor a szelet használjuk, de üzemanyagra is szükség van, és hát adott esetben lehetnek olyan szakaszok, amikor többet kell használni, tehát totyog-rotyog ott az a kis motor benne a hajóban, hogy tudjunk haladni, mert hát szél egy szál se, tankolni és üzemanyagot vételezni kell. Afrikában van erre lehetőség, vagy nagyon-nagyon kevés olyan pont van, ahova a hajó oda tud állni, és ha úgy tetszik, tankolni tud.
Nem, vannak lehetőségek, és a megállóink körülbelül fele kimondottan kultúrát kikötő hely lesz.
Aha.
Mert hiszen gondoljunk...
Igazi európai szemben még marinákról
beszélünk. Tehát Egyiptomban megfelelő kikötők állnak rendelkezésre, szolgáltatásokkal, gondoljunk csak a Vörös-tengeri Urgadára például.
A Tunéziában a gyönyörű marinában voltam, elképesztően szép, gyönyörű hajók.
Így van, Seychelles-szigeteken is.
Seychelles-szigeteken is, igen.
Dél-Afrikában ugyancsak, tehát Fokváros, Dörben megfelelő kikötőkkel, infrastruktúrával ellátott terület és a többi sorolhatnánk. Viszont hát vannak izgalmas területek, például a Kongó folyón tervezünk felhajózni Matadiba.
Ez igen.
És hát van néhány olyan megálló hely, ahol bizony nem az európai szolgáltatásokhoz szokott hajózók vannak.
És a vitorlát sem lehet úgy használni, mint a tengeren, adott esetben egy folyónál.
Így van.
Nagyon érdekes és nagyon izgalmas lesz, és még van egy pici időnk, folytatjuk, de előtte még egy zene. Megyünk egészen le, már amennyire le lehet menni, Ausztrália felé. Ez a Man at Work és a Down Under.
Traveling in a freighted combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men thunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. We'll be right back.
Ez volt a Menetwork, és ez volt a Down Under 1983-ból. Mint említettem, Guy József, ez egy nagy-nagy versenynek volt a dala 2 évvel később.
Igen, mi ezt a dalt sokat hallottuk Fanándi barátommal, Ausztráliában, és akkor volt az Amerika kupának a zenéje. Erre a klipre vágtak össze ott Amerika kupa képeket, és innen emlékszem a számra.
Tudod, hogy hány mérföldet vitorláztál idáig életedben?
Hát megmondom őszintén, pontos kimutatásom nincsen.
Vannak, és a hajónapok?
Vannak, akik, hát össze kéne írni, számolni. Megmondom őszintén, hogy én magam nem az ilyen típusú rekordok embere vagyok. Tehát teljesen mindegy, hány mérföldet hajózott az ember. Egy idő után csak azt tudja mondani, hogy sokat.
Igen.
És nem számolom, mert nem akarok senkit legyőzni a mérföldeimmel.
Mennyi lemezed van, kérdezik tőle, mondom, sok.
Igen, ez pontosan így van. Én az élményekben mérem az életet, és nem a mérföldek számában. De azt sem tudom megmondani, hány volt.
De viszont azt valószínűleg meg tudod mondani, hogy melyik volt a legnagyobb. Tehát az, ami álmodban is előjön, hogyha éppen erről álmodsz. Apropó, szoktál álmodni? A vizekről, vitorlázásról, emlékekről, sztorikról?
Nagyon érdekes, mert ha vitorlázásról álmodom, és szoktam, akkor soha nem valóságos vitorlás helyzeteket álmodok meg, hanem valami egészen szürreális vitorlás álmaim vannak. Tehát olyan helyeken vitorlázom, ahol tudom, hogy nem lehet, mert hegyi patak és vizesés, de vitorlással megyek, tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes, izgalmas álmaim szoktak lenni vitorlázásban.
Na, vissza az emlékekhez. Mi az, ami ez egyik legmaradandóbb? Hát aki ennyit van vízen, és ennyit gyakorlatilag körbe vitorlázta a földet, és nincs olyan hely, ahol még nem vitorlázott. Szóval a sok-sok emlékből melyik az egyik legmaradandóbb, amit nem lehet elfelejteni sohasem?
Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy ki tudok-e nevezni, és meg kell neked mondjam, hogy nem.
Aha.
Azért nem, mert különböző minőségű élmények vannak. Uh-huh. Vannak az emberi kötődéshez kapcsolódó élmények. Tehát azt, amikor mi a Szent Jupáttal megérkeztünk, és ezrek fogadtak bennünket a báziában, és a magyar himnuszt is, a szózatot énekelték 1987-ben. Tehát hangsúlyoztam, hogy mikor
fontos
és hol énekelték a himnuszt és a szózatot. Talán a legnagyobb emberi élmények közé tartozik, de hát aztán de azt sem tudom máshova tenni, mint amikor Sydneyben mi nem tudva erről óriási magyar fogadtatásban részesültünk, de sok minden más sorolhatnék. A másik pedig a természet, ahonnan tényleg nem tudom kiválasztani, hogy a legnagyobb élmény, a legnagyobb vihar a tengernek, amit sikerült megélni, ahol 15 méteres hullámok között kellett hajózni, vagy éppen a természet olyan apró csodái, mint amikor minden esőcsepp zölden foszforeszkál, és szikraként villan föl körülötted egy csendes tengeren, az óceán közepén, amit egy életben csak kétszer lehet látni, ha nagyon sokat kint vagy, tehát a világító planktonok miatt. Tehát nem tudom megmondani tényleg, hogy melyikek a legnagyobb élmények. Hála Istennek, mert nekem sok volt.
Ez a 15 méteres hullámok között vitorlázni, ez gondolom óceánra vonatkozik a dolog, tehát óceánon vannak ilyen nagyon nagy Igen. hullámok. Azért ott lent élni, átélni azt, hogy balra víz, jobbra víz, és felettem adott esetben éppen kék-kék, azért az egy komoly élmény. És hát és fel kell menni a következő hullámra, mese nincsen, szóval itt ez hihetetlen.
Ez így van. Az óceánnak és egy óceán átvitorlázásnak akár csapatban, akár szűkebb legénysége, vagy éppen egyedül, mindig talán azt mondhatom, hogy sors formáló, vagy emberformáló jelentősége van. Én idézőjelben iparszerűen is keltem át az óceán, úgyhogy vittem magammal vendégeket, ha úgy tetszik, tehát akik eljöttek egy óceán átkelésre.
Át akartak jönni az óceán, és ezt kípert kerestek, és hát a legjobbat megtalálták.
És akkor az én hirdettem ilyen utakat, tehát hozzám be lehetett fizetni óceán átkelésekre, és és mindig döbbenetesen nagy élmény volt az, hogy az emberekre milyen hosszú távú hatást gyakorolt. Van olyan csapat, aki átütt az óceánon, hogy most már 10. éve minden évfordulón találkozik a csapat, és megemlékezik erről az eseményről, mert az óceán egy olyan közeg, ahol nagyon át lehet gondolni az embernek a saját életét is.
Rengeteg baleset történik a vizeken. Én a baleseteknek a 99,9%-át emberi mulasztásra, nagyképűségre és nyegleségre vezetem vissza. Tehát én majd meg fogom mutatni a természetnek. Na most, akik nagyobb utat vagy több időt töltenek a tengeren, azért kicsikét másképpen bánnak a természet szóval, annak megítélésével, és másképpen formálják a véleményt a természetről. És aztán, aki nagyon-nagyon sokat van, az rájön, hogy milyen pici pontok vagyunk mi. Itt ezen a földön, a tengerek birodalmában, világában, a természet erejével. Mi csak rángatjuk itt az oroszlánnak a bajuszát, rángatjuk, csak én nagyon félek, hogy ez a sok-sok rángatás, ez nem fog igazából jót tenni. Nem a természetnek, nekünk. És hát ahány tengeren többször megfordult emberrel beszélek, mindenkinek egészen más az agyi berendezése, a világhoz való viszonya. Ezt te is tapasztaltad?
Ez egészen biztosan így van. Egy néhány hetes, vagy akár egy hónapos óceáni út, mondom, nagyon sok átgondolásra készteti az embert. Az egyik, hogy megérzi, tehát avatottá válik a természet világában, hiszen az óceán, amiről így ránézésre azt gondoljuk, hát, hogy csak hullámok vannak, meg felhők, ez a kettő.
Persze.
Az egy hihetetlenül gazdag világ, minden cseppjében élet van a tengernek. És ott alattunk, az ember rájön, amikor ott hajózik, hogy egy élő közegben úszunk.
Így van.
Alattunk, fölöttünk mindenhol csupa élet minden. És hát ebbe beavatkozni ilyen csúnyán, mint ahogy ezt
az
emberiség manapság teszi, ezt azért nem lenne szabad, ez visszaüt.
Ez a pofátlanságnak a tipikus esete.
Ezt láttuk is, hogy visszaüt. Tehát most már a károk hárítása, csökkentése az egyik feladata az emberiség jobbik felének. És hát nem egyszerű.
Én azt is megfigyeltem, hogy akik a tengerparton egy néhány száz méterre a tengertől laknak, azok is egész másképpen gondolkodnak, mint akik 5 kilométerre, pedig az sem egy nagy távolság manapság.
Ez így van.
A legrosszabb emléked, hogy legyünk a legjobbak közül és a legrosszabbat. Tehát amikor úgy érezted, hogy itt a világ vége. Tehát amikor nincsen tovább, amikor ha egyedül voltál, ha Nándival voltál, ha másokkal voltál, szóval volt egy olyan helyzet, amikor felmerült benned az, hogy itt vége van valaminek.
Érdekes módon a hajózási szituációkban soha. Még akkor sem, amikor zátonyra ültünk egy veszélyes helyen, ahol összetörhetett volna a hajó, vagy éppen a nagy viharok kellős közepén, tehát nem itt éreztem a bajt. A félelem az csak akkor költözött be a hajóba, amikor olyan helyen voltunk, ahol az emberektől kellett félni. Tehát ahol talán fegyvert kellett elővenni, mert önvédelemre ilyen felszerelés is volt a hajón, vagy amikor a hajó megszerzése érdekében szerintem engem el akartak tenni lábalól. Tehát ezek voltak egy földkörű útnak a veszélyes pillanatai, nem a tenger.
Milyen érdekes dolog, hogy nem a tengerrel van sohasem baj, hanem mindig az emberekkel.
Ez így van.
Igen, hát és a másik dolog, aki vízen van, az gondolkodik. Variációk, A, B, C, és ki tudja még mennyi. És hát azért nem utolsó sorban nem elhanyoglat, hogy Poszeidonnal nagyon jó viszonyt kell ápolni. Nem tudom, nátok-e szoknál, mindig egy kortyot az első üvegből Poszeidonnak öntünk a tengerbe.
Ez pontosan így van.
Ugye?
Ez pontosan így van.
Ez tehát régi hajószokás.
Igen, az égiekkel legyünk jóba, ha csak lehet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még egész biztos, hogy sokat fogunk beszélgetni, hol itt, hol ott, hol így, hol úgy, arról a bizonyos Afrika Europe Challenge-ről, amely azt hiszem az egyik legnagyobb vállalkozásaidnak egyike, ugye? Ezt nyugodtan mondhatom.
Nem nyugodtan lehet mondani, igen. Nagyon komoly erőfeszítések és energia van már most is benne.
És még nagyon sok lesz benne a siker érdekében, de hát a sikert ugye nem adják ingyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen a meghívást.